több vagy kevesebb, nem vitatva persze azt, hogy annak is van jelentős, hogy ez mennyibe kerül, de hogy meg ilyen, hogy mondjuk kihirdetni az éves eseményeket, amik egyébként az iskola honlapján is olvashatóbbaknek, hanem mondjuk azzal is foglalkozhatnánk a szülői értekezleten, hogy mondjuk milyen problémák vannak az egyes tantárgyakból, vagy mondjuk miért fontos azt tanulni, amit a gyerekek tanulnak. Mert ugye, és hogy mondjuk a szülő hogyan tudja a saját otthoni nevelésével elősegíteni azt, amit egyébként a pedagógus próbál. Tehát, hogy gyakorlatilag az az abszurd helyzet van, hogy nevelési tekintetben tisztelt a kivételnek, mert olyan is van, azért, de a legtöbbször a nevelési kérdésekben a kommunikáció az úgy majdnem nulla. Pedig ugye együtt neveljük, a szülő neveli a gyerekét otthon, a pedagógus neveli a gyereket az iskolában, és szinte semmi összhangkommunikáció nincsen. És tudom, hogy ez, tehát most nem akarok senkit hibáztatni, tehát tudom, hogy a pedagógusnak a legtöbbször ugye ezer más dolga van, mint sem, hogy a szülő értekezletekkel foglalkozzon, tehát ez általában az utolsó szokott lenni a prioritás és a baj az utolsó között, de mégis, tehát hogyha egy kicsit valahogy akár szülő értekezletek, akár e-mail, akár külön beszélgető fórum, tehát nyilván lehet beszélgető alkalmakat rendezni bármilyen témában, tehát hogyha egy kicsit ezt a kommunikációt sikerül beindítani, és valami együttműködést csinálhat létrehozni, akkor szerintem sokkal előrébb vagyunk. Tudva azt persze, hogy ez nem hat mindenkire, de mégis ugye valaki valahol el kell indulni.
Nagyon örülök, hogy nem csak témákat mondtál, hanem célokat, hogy milyen célt kéne elérni, mit vár például a szülő, vagy akár mit vár a társadalom attól a diáktól, aki majd végzett diákként kikerül mondjuk az általános iskolából. Meg tudnád-e fogalmazni, vagy meg tudnánk-e együtt fogalmazni, hogy mit szeretnénk, milyen legyen az a fiatal, aki például az iskola kötelezettség végén kijön az iskolából, nagyon sokan vannak, akik ezután már nem vesznek részt szervezetképzésben. Milyennek kéne lennie, milyen képességekkel, hozzáértésekkel kellene lennie ennek a fiatalnak?
Fontosnak tartom azt, hogy képes legyen arra, hogy egy-egy fókuszált témában önállóan tudjon dolgozni. Tehát, hogyha felmerül valamilyen kérdés, akkor legyenek elképzelés arról, hogy hova lehet fordulni, hogy tud előrelépni, hogy tud együttműködni másokkal, és hogy tudja saját magát fejleszteni. Mert hogy az iskolának, és szerintem a 21. században már nem ilyen előre gyártott készismereteket kéne átadni, hanem gyakorlatilag a további fejlődés és a tanulás képességeit, amire garantálom, hogy mindenkinek szüksége lesz.
Persze, hát hányszor épül el a tudásunk egy életben? Én el szoktam mondani, hogy én még tudtam logarittal számolni, és tussal szabványbetűket írni. Ez ma értéktelen tudás. Hányszor kell újra tanulnom mindent? Nagyon örülök, hogy az együttműködést mondod, és nagyon örülök, hogy az önfejlesztést mondod.
Igen, hát hogy ezekre biztosan szükség lesz, és hogy hát hogy a munkahelyek is változnak, a szükséges készségek is változnak, tehát hogy én most már nem tudjuk felkészíteni őket egy szakmára, hogy aztán abból éljenek egész életükben, hanem hát ugye ez is egy elcsépelt szó, de hogy nagyon igaz, hogy egész életen át tartó tanulásra kell felkészíteni ilyen nélkül, és ugye ez ma sokszor nincs meg. Tehát, hogy miért kell az ország, miért merül fel egyáltalán azt, hogy mondjuk vendégmunkásokat beívni, mikor vannak magyar potenciális munkavállalók is, tehát, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ez most nem működik jól sajnos.
Mondtad azt, hogy néhány dologban túl soknak érzed a tanulnivalót, néhány dologban pedig te is azt mondtad, hogy érdemes volna jobban elmélyülni. egyes témákban. Hadd mondjak, mindenki a saját háza előtt söpörjön, én eredetileg matematika-fizika szakos tanárként végeztem. Hadd mondjam el a magam példáját. Megtanuljuk például, megtanítjuk a mértani sorozatot, százalékszámítást, kamatos kamatot, egyebeket. Ennek alapján, aki most kerül ki a közoktatásból, össze tud hasonlítani két banki hitelajánlatot?
Hát van, aki igen, van, aki nem. Tehát ugye eléggé gyengék vagyunk abban, hogy a megtanult ismereteket új helyzetekben is alkalmazzuk. Tehát lehet, hogy az iskolában, amikor kell, akkor ugye valaki megtanulja, hogy milyen típusú feladatok vannak mondjuk matekból, és akkor egy ilyen, miután megcsinált mondjuk otthon öt típusú példát, akkor a hatodikat a dolgozatban is megcsinálja, de aztán, amikor hasonló jellegű, de nem pont olyan kérdés merül fel a gyakorlatba, akkor gőze nincs, hogy ezzel mit kell kezdeni. Tehát, hogy ez a rész sajnos nem. Tehát, ugye vannak mindenféle nemzetközi felmérések, többfajta nemzetközi felmérés, és az általános dolog, hogy azokon a felméréseken jobban teljesítnek a magyar diákok, ahol előre betanult dolgokat kell visszamondani, de azokon a felméréseken, ahol inkább gyakorlatba kell új helyzetben alkalmazni az ismereteket, ott jóval gyengébbek a magyar diákok. Pedig ez utóbbi, az fontosabb szerintem.
Pontosan erről van szó, ezért utaltam arra, hogy nagyon sokan további szervezett képzésben nem vesznek részt. Ha úgy kerül ki az iskolából, hogy a gyakorlatban nem tudja használni például a matematikai ismereteit, hitelajánlatok vagy egy moratórium elfogadása ügyében, és nem tud jó kommunikációs készséggel tanácsot kérni és fogadni, akkor krízisbe kerülhet az élete, a család élete.
Igen, hát valóban rengeteg különböző reklámok, gyakorlatilag folyamatosan ugye csábításnak vagyunk kitéve, hogy mit tudom én, spórolj ennyit, és hogyha megveszed ezt és azt, meg mit tudom én, ugye vannak egészen durva hitelajánlatok is egyébként, amit úgy állítanak be, hogy kedvező, aztán ugye valójában rosszul járunk, tehát hogy ezekkel természetesen lehetne foglalkozni az iskolában is, de hogy vannak erre jó külföldi példák, tehát akár azzal is, hogy például hogyan különböztessük meg a félrevezető információkat az interneten, mindenki találkozik ezzel a manapság, tehát nagyon fontos lenne. Ezek tipikusan az a dolgok, amiket nem lehet egy ilyen nagyon szigorúan tervezett munkarendben jól tanulni. Tehát egy kicsit, ehhez kell a tanári kreativitás és rugalmasság, hogy ezt jól lássák. Tehát nem mind, amikről beszélünk, ez mind nem olyanok, amiket így be van azt, hogy első óra, második óra dolgozat, stb., hanem ez sokkal több beszélgetéssel és sokkal több visszacsatolással lehet ezeket, sokkal több egyénre szabott feladattal lehet ezeket jól elsajátítani.
Tehát valójában, amikor tanári szabadságról beszélsz, akkor nem arra gondolsz, hogy a tanár átírhatja a tananyagot, hanem arra gondolsz, hogy a tanáron múlik, hogy hogyan lehet azt megfogalmazni, hogy a diák hogyan fog érezni egyáltalán az egyes tudományágakkal, tudnivalókkal kapcsolatban, ébred-e benne olyan kíváncsiság, amelyik miatt megtanul tanulni, és ráébred arra, hogy ez mennyire fontos az ő életében. És ez
Igen,
a tanári mintán múlik.
hát én azt gondolom, hogy előrébb lennénk sokkal akkor, hogyha az oktatási rendszerünk nem annyira tananyag központú lenne, hanem sokkal inkább azt kellene megfogalmazni, hogy mik azok a célok, amiket el szeretnénk érni, és mire a gyerek elvégzi az iskolát, most legyen szó általános vagy középiskoláról. És hát nem kellene félni attól sem, hogyha ezek a célok nem mindig annyira jól meghatározottak, mint az, hogy tudom én, el tudja szavalni a nemzeti dalt, az mondjuk eléggé egyértelmű, de azok, amikről készségek beszélünk, azok nem annyira könnyen megfogalmazhatóak, hogy mondjuk a álhírt jobban különböztesse meg a valódi hírtől, most például akár erről beszéltünk, de hogy igen, ilyen készségekre lenne szükség, és sokkal több, hát de egyrészt sokkal több bizalomra lenne szükség az oktatás összes szereplője között. Tehát az, hogy ma nem ez van, hanem az van, hogy meg van mondva, hogy már pedig ez a pedagógus november 3. hetében ezt és ezt kell, hogy tanítsa, nagyjából így ilyen szinten megvan. Ugye az annak azért is van, mert ugye nincs bizalom ebben a rendszerben. Tehát az oktatási kormányzat nem bízik a pedagógusba, fordítva sem. Ugye a szülők és a pedagógusok között sincs bizalom. Tehát sajnos az a helyzet egyébként, hogy a változás gátja az részben a szülői társadalom. Tehát a szülők is, nagyon sok szülő is vonakodik, hogy hát én megtanultam, akkor ő miért nem tanulja meg, de hogy ugye más azért a világ, mint ami volt annak idején, és hát változni kell. Igen. Tehát valahogy nekünk szülőknek is azt ugye el kell tudni fogadni, hogy most más készségekről van szó, és ha valahogy meg kell teremteni a bizalmat is a pedagógusok felé, ami nem könnyű, de hogy ez egy folyamatos kommunikációval lehetséges.
Megint ott tartunk, hogy az oktatás-nevelés csapatmunka, és nagyon súlyos dolgot mondtál, amikor a bizalomhiányt említetted. Azért nevezem nagyon súlyosnak, mert az ilyesmi évtizedek kérdése, hogy átalakuljon. Úgyhogy most eléggé rossz érzéssel hallgattam ezt, mert abba gondoltam bele, hogy el nem tudok képzelni olyan intézkedést, amelyik ezen a helyzeten viszonylag gyorsan változtathatna.
Hát gyorsan csettintésre ezek a dolgok nem változnak, de azért hát mindig lehet az irányba hatni. Hát mondok egy viszonylag egyszerű dolgot, hogyha mondjuk én dönthetnék, én például ez valamilyen módon azt kifejezetten ösztönözném, hogy az iskolákban és az óvodákban működjenek az iskolaszékek, óvodaszékek, vagy intézményi tanács néven is futnak, most igazából ez nekünk nincs jelentősége. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ilyen iskolaszékre, óvodaszékre jelenleg is van jogi lehetőség. Tehát ezt nem szüntették meg, és vannak, ahol vannak ilyenek, de elég kevés helyen. Tehát ugye az azért lenne jó, mert ugye lenne egy olyan fórum, ami rendszeresen összeül, ahol ott vannak a szereplők, tehát hogy a pedagógus nevelőtestület képviselője, a szülő képviselője, akár több is persze, a diák önkormányzat képviselői, a fenntartó, alapvetően, ha kell az önkormányzat, már ugye iskolák esetében nincs feltétlenül most már jogköre, de attól még az önkormányzat is ott lehet, esetleg valamilyen ingatlanokkal kapcsolatos kérdés, mert tehát, hogy tehát ez egy létező jogi eszköz, amivel élhető. Most egy olyan dolgot mondok, amiben lehetséges előrelépés, és ez nem kell a kormányra várni, és ez nem, mint ahogy sok más, ez sem csodaszer, de ha mégis van egy olyan fórum, ahol, ami rendszeresen összeül, és ahol az épp aktuális kérdések felmerülhetnek, de éppenséggel a pedagógiai kérdéseket is. Tehát, hogy mit tartalmaz a pedagógiai program, ha bármi változás van, vagy kell-e változás, ezeket meg lehet beszélni. Tehát, hogy gyakorlatilag a legtöbb helyen nincs meg ez a fórum, tehát, hogy gyakorlatilag nincs olyan fórum se, ahol ilyen rendszerezett módon tudunk beszélgetni egymással, szülők, pedagógusok, diákok. Tehát, hogy szerintem jó lenne, hogyha ez mindenhol lenne. Mert hogy gyakorlatilag a szülőknek általános az az érzés, hogy teljesen kimaradnak. Tehát van egy szülői munkaközösség egy iskolába, jelenleg a szülői munkaközösségek gyakorlatilag a igazgató meghosszabbított kezeiként működnek, tehát gyakorlatilag arról szólnak, hogy ha most be kell szedni egy pénzt, amit tudom, hogy fizessen be mindenki a iskolai alapítványban, mert ki kell festeni a kerítést, vagy kell a tornateremhez, de ilyenekről van szó mondjuk, de hogy érdemi kérdésekről nem nagyon. Akár pedagógiai kérdésekről, vagy ha bármilyen átszervezés van, és egyébként lesz. Tehát, hogy ez, most, ha valaki abban reménykedik, hogy nem lesznek problémák, akkor ki kell, hogy elbizonyítsam, lesznek problémák. Most, ha másmit nem mondok, elég ránézni a demográfiai statisztikákra, tehát a tavaly sokkal kevesebb gyerek született, mint korábban. Most, ha valaki ezt logikusan végigvezeti a következő években, ettől függetlenül is egyébként, de emiatt különösen össze fognak vonni intézményeket. Most, hogyha valaki ebbe bele akar szólni, tehát, hogy mert az utolsó pillanat, amikor már bejelentik ezeket az intézkedéseket, általában késő, tehát, hogy ha azt akarjuk, hogy legyen beleszólásunk, egyáltalán tudjuk, hogy mi történik, vagy de most a szervezési kérdésekben, pedagógiai kérdésekben, akkor érdemes ilyen módon szerveződni szinte is. Ez például egy olyan nagyon konkrét dolog, amiben most is lehet előrelépni, és hogyha valaki ezt ösztönözné valamilyen módon, akkor még jobban mennének a dolgok.
Ez egy fura csiki-csuki játék, mert ahhoz, hogy ez legyen, ahhoz kölcsönös bizalom kell, hogy ne érezzék olyan beleszólásnak, ne érezzék illetéktelen beleszólásnak egymás megjegyzéseit. Ugyanakkor ezt a kölcsönös bizalmat ilyen tanácskozásokkal, ilyen beszélgetésekkel kéne létrehozni.
Igen, hát valójában itt ilyen jogi formulákról van szó, amik azért a mindenfelet kötelezik. Tehát ha mondjuk egy iskolában, vagy akár óvodában van néhány szülő, és enkel nem kell ez irdatlanul sok idő, tehát, de mondjuk ha egy kis ideje van valakinek ezt rendszeresen betenni, akkor tulajdonképpen ezek kötelező érvényű dolgok. Tehát ha valaki teljesíti a jogi kritériumokat, akkor ezeket a iskolaszékeket kötelező megalakítani, és az ütéléseket kötelező. Még hogyha egyébként nincs meg a bizalom, tehát tegyük fel, háborús állapotok uralkodnak egy iskolában, mert van ilyen, sajnos, akkor is kötelező ezeket az üléseket összehívni, és mégiscsak jobb, hogyha van egy olyan fórum, ahol meg lehet beszélni a dolgokat.
Ahol meg lehet beszélni a dolgokat, és ahol minden szereplő jelen van, minden szereplőnek meg lehet ismerni a gondolkodását, az érveit, ő hogyan látja ugyanazt a problémát.
Igen.
Tehát az én szememben ez egy olyan testület, ahol a kormányzattól a civil kontrollig mindenki jelen van.
Hát
Mindenkinek a
közvetlenül a
képviselő.
kormányzattól nem szokott, tehát ugye
Fenntartó,
a
bocsánat,
fenntartó,
igen.
tehát mondjuk a tankerület az ott kell, hogy legyen, ugye óvoda esetében önkormányzat. Így van, igen. De hogy azért itt elsősorban helyi ügyekről van szó, tehát ezek kizárólag helyi ügyekről van szó.
Persze,
Igen.
persze, de mindenkinek a szempontjai megjelennek, és nem mondjuk egy hivatalos
Igen.
levelezésben, hanem úgy, hogy rá lehet kérdezni, hogy és ezt hogy érti, és ennek mi a
Így
célja,
van.
és így
Igen,
tovább.
teljesen igazad van, hogy ilyen jellegű dolgokra jó ez. Most ha valaki megnézi a jogszabályt, tehát olyan rettenetesen sok joga nincsen a szülőknek, hogy mit a pedagógiai program, még sokszor a pedagógusoknak se, tehát hogy fenntartó hagyja jóvá a pedagógiai programot, meg ilyesmi, de azért arra, hogy a kommunikáció az beinduljon. Tehát egyáltalán tudjuk, hogy mi van. Tehát mit tudom én, nincs az iskolában informatika tanár, és most nem egy ritka dolgot mondtam, mert informatika tanárból tényleg nagyon kevés van, mert kiért az informatikához, az sokszorosan keresheti a versenyszférába. De hogy mondjuk megtudjuk, hogy akkor esetleg történt valami, de ugye matek tanár vagy akármi más idegen nyelv is, akkor meg lett hirdetve egyáltalán az az állás, akkor a fenntartóval egyáltalán meg lett beszélve, ugye? Tehát azért úgy azt, tehát hogy tehát rengeteg ilyen probléma van, és rengeteg szülő ki van ábrándulva, hogy nem tehet semmit, de azért mégis az a helyzet, hogy aki jobban veri az asztalt, annak a problémája hamarabb fog megoldódni, mint aki nem veri az asztalt. Tehát az ilyen jellegű fórumok, tehát hogyha van egy iskolaszék, ahol a szülők idézőbe verik az asztalt, és ott van a fenntartó, ott hamarabb lesz. Én ezt állítom, hogy hamarabb lesz mondjuk matek tanár vagy informatika tanár, mint egy másik intézménybe, aki mindenhol, ahol mindenki kussa.
Tulajdonképpen most azt tanácsolod, hogy az a szülő, aki részt akar venni ebbe a folyamatban, azt akarja, hogy rajta tarthassa a szemét, az mozduljon meg, ne arra várjon, hogy megkérdezze valaki, hanem tegye meg a lépéseket, megvannak a lehetőségek arra, hogy olyan fórumot, például iskolaszéket hozzanak létre, ahol rendszeresen tájékozódhat, rendszeresen képbe lehet, és elmondhatja a maga véleményét.
Igen, hát itt tudom, hogy ez nem könnyű. Na, egy iskolaszéket létrehozni egy kicsit több munka. Ha történetesen nincs iskolaszék, akkor is azért lehet, akkor is oda lehet menni az igazgatóhoz, vagy akkor is lehet írni panaszlevelet, hogyha probléma van. Tehát, hogy igazából ezt mindenki ugye saját intézményben látja, hogy mit lehet tenni, de egy biztos, hogyha nem szervezzük ezeket a közösségeket, és nem szólalunk fel, hogyha baj van, akkor nem is lesz jó. Tehát ez egészen biztos. Tehát, hogy egyáltalán az esélyt megadjuk annak, hogy javulás legyen, ahhoz érdemes valamennyi energiát beletenni ezeknek a közösségeknek a szervezésébe, mert hogy biztosan felmerülnek problémák minden iskolában.
Én azt látom, hogy érdemes azt elérni, hogy az ember rajta tarthassa a szemét a folyamaton, mert különben lehet, hogy egy problémáról csak akkor értesül, amikor már baj van.
Így van. Tehát sajnos tehát a szülőknek egy általános tapasztalata az, hogy csak információ morzsákat kapunk. Tehát érzékeli a szülő, hogy baj van, gőze nincs, hogy mi a háttere. Ez nagyon gyakran megtörténik. És hogy ez tényleg magától nem lesz jobb, csak akkor, hogyha egy kicsit jobban belássuk magunkat de az egészbe. Tudom, hogy van sok ilyen elkeserő tapasztalat, de azért azt tudom mondani, hogy nagyon sok pedagógus azért örül annak, hogyha van egy szülői, mondjuk így konstruktív megkeresés. Tehát, hogyha oda megy a szülő, hogy hát én ezt és ezt érzékelem, mondjuk nyilvánvaló az fontos, hogy legyünk nyitottak és empatikusok a másik félnek hallgatására, de hogy ezek akár jól is el tudnak sülni. Tehát, hogyha mondjuk van egy osztályszintű probléma valamelyik tárgyból, akkor mondjuk fel lehet vetni azt, hogy a következő szülői értekezletre jöjjön be a szaktanár is, és beszéljünk ki. És ezt nem feltétlenül ellenségesen, hanem vagy akár külön alkalmat szervezni, vagy akár néhány szülő oda megy. Tehát, hogy jó, hogyha valahogy úgy ezt jelezzük, hogy mégis tényleg békések a szándékaink, vagy így azt keresünk, hogy a gyerekeknek ott legyen jó, és akkor azért még egy nehezebb problémát is. Tehát vannak ilyenek, hogy mondjuk megoldódik a probléma, vagy ha nem oldódik meg, akkor mondjuk van olyan, hogy cserélnek szaktanárt, és attól valami egy kicsit jobb lesz. Azért van mozgástér, tehát nem azt mondom, hogy minden eleve reménytelen.
Ez volt a Szia tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel. Mind a Lukocki Csillával, mind a Miklós Györggyel készült felvétel második, közéleti része hangzott el ebben a műsorban. A Szia Tanár úr YouTube csatorna, Beszéljünk róla együtt lejátszási listájában viszont mindkét beszélgetés teljes egészében meghallgatható, sőt megnézhető. A Miklós Györggyel készült videók felvétel címe Szülői szemmel a közoktatásról, a Lukocki Csillával készült felvételé pedig Felnőttkori tanulás a magyar nyelv példáján. Ezeken kívül időről időre rádióműsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt! Kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a civil rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék! A Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel. Thank you.